15. A váratlan fordulat. Nicholas jelt adott. Az emberek egy része gyorsan felsorakozott a szekerek mögötti jól védhető helyen, miközben a többiek összeszedték a halott banditák kardját és íját. Marcus egy rövid íjjal a kezében bukkant fel unokaöccse mellett. Nem az én ízlésem, mondta, miközben próbaképpen megfeszítette a hurt, de azért megteszi. Yes, Handik! Kiáltott fel ekkor Tuka, hevesen mutogatva a tucatnyi lovas felé. Talán a barátaink? Érdeklődött Nicholas. A kisembert láthatólag aggasztotta a kérdés.
Békeszerződésünk van a tavaszi gyülekező idejére, amikor mindenki szabadon jöhet, mehet és kereskedhet. De annak már vége, mi pedig az ő oldalukon vagyunk.
Az ő oldalukon? Kérdezett vissza Harry, aki kopott rövid kardot lóbált a kezében. Tuka bolintott.
A Shingazi átkelőtől északra, aztán pedig nyugatra addig, ahol a kígyó folyó majdnem találkozik a Vedrával, azon kívül a folyótól egészen a sivatagig a füves síksága Jeshandik otthona. Senki sem haladhat át rajta az engedélyük nélkül. Olykor végtelenül vendégszeretők, máskor viszont alig többek közönséges úton állóknál. Az ott elől, akinek piros rojtok díszítik a kantárszárát. A Hetman, aki pedig nagyon fontos személyiség.
Nos, mi is várhatunk addig, amíg ők, mondta Nicholas. Kis vártatva újabb tucatnyi lovas bukkant elő az északi, illetve a déli oldalon. Hát, hogy mégsem várhatunk, gondolta meg a nagyherceg. Azzal felmászott az egyik kocsi tetejére, és magasra tartotta a kardját, hogy mindenki lássa. Aztán látványos mozdulatokkal visszadugta a fegyvert az oldalán lógó hüvelybe, majd leugrott a szekéről. Guda, te velem jössz, parancsolta. Marcus, te és Kalisz, fedezetek bennünket, ha sietve kell visszatérnünk. Az idős zsoldos csatlakozott a nagyherceghez, és kettesben elindultak egy ponthoz a tábor és a dombtető közötti félúton. Két lovas otthagyta a többieket, és lassacskán lekocogtak a völgybe. Amíg közeledtek, Nicholas szemügyre vette őket. Minden Jeshandinál volt íj és tegez, azon kívül kardot és késeket is hordtak maguknál. Hosszú, sötét köntöst viseltek, tunikájuk és nadrágjuk fölött, a fejükön pedig indigókék vagy vörös kúpos kalpak díszelgett, némelyik nyakvédővel kiegészítve. Arcukat szövetdarabokkal védték a portól, így csak a szemük látszott. Amikor odaértek Nicholashoz és Gudához, megálltak. A nagyherceg a dzsálpúri sivatag lakók módjára homlokához, szívéhez, majd hasához érintette a kezét, és elmondta az általuk használt udvarias köszöntést. Béke legyen veletek! Az egyik lovas a kes nyelvnek abban a változatában szólalt meg, amely a vidék köznyelvének tűnt.
A kiejtésed szörnyű!
Aztán leugorva a lováról hozzátette.
De legalább udvarias vagy.
És persze béke legyen veletek is! Intett szertartásosan. Amikor a férfi közelebb lépett, Nicholas élénkék szempárt látott elővillanni az indigó szín fátyol mögül.
Mi történt itt?
Kérdezte a Jeshandi a szekerek felé mutatva. Nicholas beszámolt neki a rajtaütésről és arról, hogyan szerezték vissza a kocsikat, majd így fejezte be. Elhagyni szándékozunk a Jeshandik földjét, és nem akartunk megsérteni benneteket. Ez a karaván útban van a tavaszi gyülekezőről célja felé. Remélte, hogy meggyőzően adta elő igényét, hogy tartsák tiszteletben a békeszerződést addig, amíg a gyülekezőről érkezők nem távoznak a Jeshandi területről. A lovas, aki eddig beszélt hozzájuk, most levette a fájtlát. A férfi fiatal vonásait, magas arc csontja és átható tekintete tette különlegessé. Nicholasnak ismerősnek tűnt, és hirtelen arra is rájött, miért.
Kalisz, nem ártana, ha ide jönnél, kiáltott hátra.
A féltünde leugrott a szekér tetejéről.
Mi van?
Kérdezte Guda értetlenül.
Nézd meg az arcát, felelt a nagyherceg.
Talán valami sértőt találtatok az arcomon?
Érdeklődött a lovas feszülten, és látszott rajta, hogy egy szempillantás alatt képes elég tételt venni, ha kell.
Nem, csak nem hittük volna, hogy a jelen körülmények között találkozunk valakivel a te fajtádból.
A férfi előre hajolt, farkas szemet nézett Nicholasszal, és harciassal rákérdezett.
Egészen pontosan, hogy érted azt, hogy az én fajtámból?
Kali szépen idejében ért oda ahhoz, hogy hallja a szóváltást, így ő válaszolt.
Úgy értette, hogy nem számítottunk arra, hogy egy Ethellel találkozunk itt.
A lovas zavarta megrázta a fejét.
Bármit is jelentsen az a szó, engem a nevemen és a címemen kell szólítanotok.
Kalisz nehezen tudta elrejteni meglepetését. A neveden és a címeden?
Én Mikola vagyok, a Zakosa lovasok hetmanja.
A nagyherceg ismét meghajolt, elvonva a hetman figyelmét Kalisz zavaráról.
Én pedig Nikolász vagyok, ennek a csapatnak a kapitánya, és nem szeretnék az ellensége lenni olyan embereknek, akik a barátaim is lehetnének.
He, jól beszéltél,
mosolygott szélesen Mikola.
De engem nem érdekelnek a városi emberek gondjai.
Majd vádlón Nikolászra szögezte mutató ujját, és a mosolya elenyészett.
Az érdekel, hogy ki fogja kifizetni a kecskeimet.
A kecskeidet?
Pontosan! Talán nem láttátok a felnőtt példányok fülében a tetoválást? Vagy nem ismertétek fel a jellemet?
Nem mondd, hogy nem vettétek észre, amikor lemészároltátok és megettétek őket. Egyáltalán mit kerestetek olyan közel a világ pereméhez?
Válaszra sem várva folytatta.
Itt letáborozunk és számos dolgot megbeszélhetünk.
De először is a kecskéink áráról fogunk tárgyalni.
Azzal visszaszállt a nyerekbe, fellovagolt a domb tetőre, és parancsokat harsogott társai felé.
Mi volt ez az egész?
Érdeklődött Guda. Ez a férfi Tünde, felelte Nikolász.
Én nem vettem észre semmit, a füle meg rejtve maradt. Különben is Kaliszon kívül egyen sem találkoztam közülük.
Kalisz bólintott. Lehet, hogy még sosem találkoztál anyám népével, de attól még így van. Ő is Edhel, és ráadásul fogalma sincs, mit jelent ez a szó. Kalisz látható aggodalommal az arcán nézett a lovas után. Napszállta után Mikola vendégül látta őket a sátrában. Kalisz az est nagy részében néma maradt, lehet, hogy a jeshandik vezetőjét felbosszantotta, hogy levágták a kecskéit, de vendég szeretette világosan megmutatkozott abban, hogy óriási lakomát tartott a ragadozó túlélőinek tiszteletére. Tuka Nikolasszal, Harryvel, Gudával, Nakkorral, Markusszal, Émosszal és Antonival tartott a hetman sátrába, amelyet ő júrtának nevezett. A hatalmas, kör alakú építmény favázára nemezelt kecskeszőrt és birkagyapjút veszítettek. Mikola akár 200 embert is kényelmesen leültethetett odabent. A vázat teleaggatták a legkülönbözőbb színű és mintájú zászlókkal, lobogókkal. Volt közöttük arany, ikonokkal díszített vörös szövet, de gyöngyökkel szegélyezett állatbőr is. A levegőt nehéz fűszer illat ülte meg, mert állandóan égett bent a tömjén, hogy elnyomja a lovak és az emberi izzadság sokkal kellemetlenebb szagát. Nikolász előtt nyilvánvalóvá vált, hogy ez a nép nem jut túl gyakran fürdővízhez. Brisának, a lány nagy bosszúságára, megmondták, hogy nők nem léphetnek be a hetman sátrába, eltekintve persze a vezér feleségeitől, de ők is csak uruk szórakoztatására tartózkodhatnak odabent. Nem rendezett jelenetet, de mormogása világosan megmutatta, mi a vélemény a dologról. Nikolász észrevette, hogy Markus elmosolyodott, amikor meghallotta a lány káromkodását. Biztos volt benne, hogy unokabátyja is ugyanarra gondol, amire ő. Mindketten örülnek, amiért kezd visszatérni Brisa életkedve. Miután megették a különlegesen finom vacsorát, és ittak hozzá egy kevés testes bort, Nikolász megszólalt.
Mikola? Nagy lelkűséget határtalan. A vendégszeretet törvénye szent és sérthetetlen, felelte a hetman szelide mosolyogva. Most pedig áruljatok el nekem valamit. Jó fülem van az akcentusokhoz, de a tiétekhez hasonlót még sohasem hallottam. Honnan jöttetek?
Nikolász mesélt neki az útjukról, és Mikola láthatólag nem jött zavarba attól az állítástól, hogy az óceánon túlról jöttek.
Sok ősi történet szól hasonló utazásokról, magyarázta majd mélyen a nagyherceg szemébe nézve azt kérdezte. Melyik istenben hisztek?
Nikolász, érezve a feszültséget a férfi hangjában, óvatosan válaszolt.
Társaságunk tagjai számos istent imádnak.
De mindenek fölött Al-Maralt!
Vágott a fiatalember szavában akkor. A hetman bólintott.
Mivel külföldiek vagytok, a ti dolgotok, hogy miben hisztek, és amíg a jeshandik vendég szeretetét élvezitek, biztonságban vagytok. De tudnotok kell, hogy ha elhagyjátok a földjeinket, és valaha is vissza akartok térni ide, hűséget kell esküdnötök az egyetlen igaz istennek, különben az életetek fabatkát sem ér.
Az összes többi isten csak az ő kivetülése.
Nikolas biccentett, majd Nakorra nézett. E mit tudsz azokról az ősi történetekről? Kérdezte Kalisza Hetmantól.
Valaha mi is azon a földrészen éltünk, amelyen ti, kezdte Mikola. Legalábbis a könyv ezt állítja, és abban csak Isten igaz szavai szerepelnek, tehát így kellett lennie. Van még valami, amit tudni kívánsz? Nézett Kaliszra.
A férfi bolintott. Ti rokonságban álltok az én népemmel.
Te is a hosszú életűek közé tartozol?
Kerekedett el kissé a Hetman szeme. Kalisz hátra simította a haját, hogy látszon kissé felfelé ívelő füle.
Al-Maral neve legyen áldott,
mondta Mikola, és viszonzásképpen ő is félre söpörte hosszú szőke haját, hogy megmutassa tényleg hegyes fülét.
De a tiéd nem ugyanilyen. Hogy lehet ez?
Édesanyám, a te fajtádból való, felelte Kalisz lassan, tagoltan. Az ő népük királynője Elvandárban. Ha Kalisz valami reakciót várt, hát csalódnia kellett.
Folytasd, kérte Mikola.
Atyám viszont ember, bár különleges mágia járja át a testét.
Ebben igazad lehet, helyeselt a Hetman. Mert törzsünk legrégebbi emlékei között sem szerepel olyan, hogy a rövid és a hosszú életűek egyesüléséből utód származott volna.
Tapsolt egyet, mire egy szolga behozott egy tál vizet. A férfi megmosta a kezét, majd így szólt.
Éppen ezért a Jeshandik népénél tiltott az efféle egyesülés.
Az én népem számára nem tilos, jelentette ki Kalisz, de nagyon ritka, és szinte mindig boldogtalan véget ér.
Te a rövid vagy a hosszú életűek közé tartozol, kérdezte Mikola.
Még nem tudom. Ezt majd az idő dönti el, felelte szomorú mosolyjal a féltünde.
A könyv azt írja, mondta a Hetman, hogy a hosszú életűek ezen a földön vándoroltak, amikor az igaz hitűek megérkeztek a tengeren túlról. Keserű küzdelem dúlt közöttünk, még végül a hosszú életűek meghallották Isten szavát, és elfogadták a hitet. Al-Maral kegyelméből. Ezóta úgy élünk, mint a testvérek.
Ez sok mindent megmagyaráz, balogatott Kalisz.
A könyv mindent megmagyaráz, jelentette ki a Hetman határozottan.
Nikolas féltünde barátjára nézett, aki intett, hogy befejezte. Mikola? Sosem tudunk kellőképpen köszönetet mondani a mesés vendéglátásért, udvariaskodott a nagyherceg.
Nem szükséges megköszönötök. Mindig annak kell állásnak lennie, aki adhat, mert az írás szerint csak az ismerheti meg a bőkezűséget, aki ad.
A főnök egy darabig a fogát piszkálgatta egy hosszú fapálcikával, majd témát váltott.
Nos, mi a terved? Hogyan fogtok fizetni a kecskéimért?
Hosszú alkudozás következett. Nikolas tudta, hogy hátrányos helyzetben van, mivel az üzlet már megköttetett, most csak a fizetségről vitatkoznak. Az éjszaka előre haladtával az állatok minősége folyamatosan javult, miközben a nagyherceg nem tehetett mást, mint hogy ócsárolta őket mondván, hogy a húsuk inas, rágos és íztelen volt. Végül így is legalább háromszor annyit fizetett, mint amennyit a kecskék valójában értek. Ha Mikola érdekesnek is találta a királyság pecsétjét az érméken, minden esetre nem mutatta. Elégedetnek látszott a pénz minőségével és súlyával, és ennyi elég is volt. Ezután Nikolas fegyverekre és készletekre alkudott. Mire befejezte a vásárlást, a teljes csapatnak megfelelő felszerelésük volt, viszont későre járt, és ő iszonyatosan elfáradt. Jó éjszakát kívánt a Hetmannak, és társaival együtt visszatért a szekerekhez.
Kalisz, hogy értetted azt, hogy a könyvnek az a bekezdése sok mindent megmagyaráz?
Kérdezte útközben. A féltünde vállat vont.
Én mindig azt tanultam, hogy az ethelek, a tündék eredetileg egyfajt alkottak egy királynővel, az anyámmal az élükön, és egyetlen otthonuk volt, Elvandár. Azelőtt pedig a Valherukat szolgálták. A káosz háborúk után három különböző törzsre váltunk szét, az ethelekre, ez volt az anyám népe, a mordelekre, akiket ti a sötét ösvény testvériségének hívtok, és a glamrethelekre, más néven az őrültekre. De most már látom, hogy olyan fajtársaink is annak, pillantott hátra válla fölött, akik sohasem ismerhették meg Elvandári otthonunkat. Legendáink csak azokról szólnak, akik ugyanazon a kontinensen élnek, amelyen a ti királyságotok is fekszik. Erről a népről semmit sem tudunk.
És ők sem tudnak semmit rólatok,
egészítette ki Nakor. Mi volt ez a dolog Almarállal? Kérdezte Nikolas. Nakora fejét ingatta.
Kényes ügy. Vallásháborúk, mégpedig a legrosszabb fajtából. Évszázadokkal ezelőtt szakadás történt Issap egyházában, mégpedig azok között, akik azt hitték, ő az egyetlen Isten minden másik fölött, és azok között, akik azt állították, ő Almarál, vagyis minden Isten, tehát a kisebb istenségek tulajdonképpen az ő különböző kivetülései. Ahogy az már ilyenkor lenni szokott, a viszály egyben hatalmi harcot is jelentett az egyházon belül, míg végül Almarál követőit eretnekeknek kiáltották ki, és vadásztak rájuk. A legenda szerint a nagy Kes birodalomban élő hívek a sivatagba menekültek és elpusztultak, néhányan azonban hajóra szálltak és elvitorláztak a végtelen tengeren.
Ez megmagyarázná, miért beszélnek mindannyian Kesül, mondta Guda.
Inkább úgy, ahogy évszázadokkal ezelőtt beszélhettek a császárságban, jegyezte meg Harry.
Enkozi? Tehát az óceánon túlról érkezett?
Szólt közbe Tuka. Mondtam már, hogy egy távoli városból jöttünk, intette le Nikolas. A kisember tekintete elárult, amire gondol, amikor tovább kíváncsiskodott.
Akkor bizonyára nagyon fontos ügy miatt keltek át az óceánon, nem igaz?
Olyan ügy miatt, amit a gazdáddal kívánok megbeszélni, zárta le a témát a nagyherceg. Amikor azonban látta, hogy milyen csalódottan fogadja gazdagságról szőtt álmainak elillantát, a kisember hozzátette. De a te jó voltodból a rádzsánát is eljuttathatjuk a hadúrhoz.
Ó, a gazdám nagylelkűbb pillanataiban is úgy fogja ítélni, hogy fáradozásaim éppen csak fedezik a kárt, amit azzal okoztam, hogy nem tudtam megvédeni a karavánját, felelte Tuka.
Vigyel el minket a gazdádhoz, és majd mi gondoskodunk róla, hogy neked is megéri a dolog. A férfi arckifejezése ismét megváltozott.
Ó, köszönöm, ön igazán nagylelkű, Enkozi.
Meg kell tanulnunk néhány tudnivalót arról, hogy mennek a dolgok errefelé. Tehát nagylelkűségünkért cserébe eligazítasz bennünket hazád szokásaiban.
Természetesen, Enkozi.
A szekerekhez érve azt látták, hogy Brissát két matróz őrzi. Mi történt? Csodálkozott Nikolas. Az egyik matróz a királyság nyelvén felelt.
Már majdnem megfojtotta az egyik lányt ezen a kocsin, mire lerángattuk róla fenség.
Többé ne hívj így, parancsolta nagyherceg. Én a csapat kapitánya vagyok, és beszélj Kes vagy Natali nyelven. A tengerész Natali dialektusra váltott.
Én nem tudom miért, de ez a nőszemély megpróbálta megölni azt, akin az a rengeteg ékszer van.
Ékszer?
Az, akit a többiek rádzsánának hívnak.
Brissa, mi történt? Térdett le Nikolas a lány mellé.
Senki sem nevezhet engem.
A nagyherceg felemelte a kezét, hogy lecsöndesítse a lányt. Kezdjük előről.
A saját dolgom után jártam, amikor az a turcsiórú baba odahívott és megkért, hogy hozzam el neki a ládikóját, ami az első kocsiban volt.
Összehúzva a szemét, a második szekér felé pislantott. Gondoltam, miért is ne.
Oda viszem neki, mire ő kinyitja, és elkezdi magára aggatni az összes ékszerét. Ezek után megparancsolja nekem, hogy hozzak neki vizet, mert fürödni óhajt. Mondom neki, hogy hozzon magának, ha akar. Erre ő fogja, és egyszerűen le...
Nikolas ismét félbeszakította. Ezért próbáltad megölni?
Csak egy kicsikét. Abba hagytam volna, mielőtt meghal.
A nagyherceg felállt. Azt hiszem, meglátogatom a vendégünket. Azzal odament a második szekérhez. Látta, hogy az oldalán körös körül leeresztették a vásznat, hogy ne lehessen benézni. A kocsi hátuljánál megállt, és kopogott az ajtón. Odabentről egy hang megkérdezte, ki az, mire ő azt felelte.
Nikolas kapitány.
Nyílt az ajtó, és egy fiatal lány kidugta a fejét a nyíláson.
Úrnőmet rendkívül lesújtotta a kis szajha támadása. Jöjjön vissza holnap, mondta fensőbséges hangon. És ne ülesse meg a szajhát, amíg az úrnőm fel nem ébred. Ő is szeretné végignézni a kivégzést.
Az ajtó becsukódott, és Nikolas nagyokat pislogott. Ellenállt a kísértésnek, hogy benyisson, és a szolgáló után eredjen, mert úgy ítélte, mindenkinek jobb lesz, ha alusznak rá egyet. Azon kívül fogalma sem volt, mint mondhatna. Visszasétált a tábortűzhöz, és leült Brissa mellé.
Majd reggel elrendezem, ígérte.
Azt mondta rám...
Tudom, mit mondott, szakította félbe Nikolas. Majd reggel elrendezzük ezt a dolgot.
Most pedig menj aludni. A nagyherceg megkérte Tukát, Émoszt, Gudát és Nakort, hogy csatlakozzanak hozzá a tűz mellett.
Tuka, kezdte. Mi, ha nem is gazdaggá, legalábbis jómódú emberré tehetünk téged. Ha viszont megpróbálsz félrevezetni bennünket a későbbi haszon reményében, ez a barátom, mutatott Gudára, vidáman kitöri a nyakadat. Most pedig beszélj nekünk erről a nemzetről.
Nemzetről, Enkózi? Kérdezett vissza a férfi értetlenül.
Erről a vidékről. Ki uralkodik itt?
A Jeshandik magukénak vallják a folyónak ezen a partján elterülő földeket.
És mi a helyzet a túlparttal?
Az senkié, Enkózi. Túl messze vagyunk a Kígyó folyó városától, Enkózi. Mivel a hadúr katonái nem őrjáratoznak errefelé, ezért nem is terjesztette ki uralmát erre a területre. A többi város meg a hegyek túlsó oldalán fekszik, az ott élőknek pedig megvan a saját vezetőjük.
Késő éjszakáig beszélgettek, és közben ráébredtek, milyen különös és szokatlan ez a világ, amelybe belecsöppentek. Nem léteztek országok, birodalmak vagy más nagyobb politikai szerveződések. Tuka nem is értette az ezzel kapcsolatos kifejezéseket. Ezen a földrészen városállamok alakultak, saját független uralkodóval, amelyek mindegyike azt a területet tartotta magáénak, amelyet fegyveres erővel le tudott igázni. Kelet-Homban a Kígyó folyó városa volt a vezető nagyhatalom, de jelentős erőnek számított még a Jeshandikhoz kapcsolódó laza törzs szövetség is. Mostanság azonban őket is a hadúr irányította, mert a 20 évvel korábban hatalomra került férfinak sikerült egymás ellen uszítania a törzseket. A beszélgetés folyamán Nikolas rájött, hogy a vidék egyik pontjáról a másikra való utazáshoz mindenki zsoldos seregek szolgálatait veszi igénybe, és ezért is gondolta Tuka, hogy ő a hatalmas kapitánya 33 embernek. Amikor a kisember már annyit mesélt, hogy nem voltak képesek többet befogadni a fárasztó nap és a bőséges lakoma után, a nagyherceg alvást parancsolt. Megkérte Amost, hogy állítasson néhány őrt, bár erre a Jeshandik közelsége miatt valószínűleg nem volt komoly szükség. A Rajana kocsija mellé viszont mindenképpen akart egy katonát. Mivel már több mint két hete a földön aludtak, a Mikolától vásárolt úti matrac olyan kényelmesnek tűnt, mint a legpuhább ágy, amelyben a nagyherceg valaha aludt. Nikolas lefeküdt, és a hajótörés óta először mély, pihentető álomba merült. Nikolas átható sikolyra riadt. Fegyverrel a kézben ugrott talpra, és úgy pislogott, mint bagoly az éles fényben, miközben megpróbálta összeszedni magát. Néhány matróz is kivont karddal tekintgetett körbe. Ekkor újabb sikolyt hallottak a második szekér felől. A nagyherceg eltette a fegyverét, mivel egyértelműen dühös és nem fájdalom vagy félelem kiáltást hallottak. Nikolas odament a kocsi végéhez, ahol az egyik krájdíjí katona őrködött.
Bocsásson meg, kapitány, mentegetőzött az őr. De a hölgye azonnal látni kívánta önt, és amikor megmondtam neki, hogy nem ébresztem fel, rögtön visítozni kezdett.
A nagyherceg biccentett, majd intett a férfinak, hogy álljon félre. Kapogott az ajtón, egy pillanat múlva egy fej bukkant elő.
Elkésett, jelentette ki a tegnapról ismert lány.
Mondd meg az úrnődnek, hogy itt vagyok, kérte Nikolas.
Hamarosan fogadja önt.
Nikolas morcos volt, amiért felébresztették legédesebb álmából, azon kívül még nem is evett.
Most fogad, tolta félre a szolgálót.
Belépve le kellett hajolnia, mivel nagyon alacsony volt a mennyezet. A kocsi belsejét hálószobává alakították, a túlsó végén úti matracokat terítettek le, amelyeken az együttutazó öt nő kényelmesen aludhatott. A szekér innenső végében a fal mellett csomagokat halmoztak fel, alig hanem a hölgyek személyes holmiait. A ponyva egyik részét most félrehajtották, hogy a rádzsána a nap fényénél kedvére szépítkezhessen a tükör előtt. Nikolas most nézhette meg először igazán a nőt. Elképett. Elsőre csak csinos lánynak látta, most viszont azt is észrevette, hogy legalább olyan szép, mint Abby, bár olyanok lettek volna egymás mellett, mint a nappal és az éjszaka. Abigail szöke hajával és világos bőrével szemben a rádzsána fekete hajú volt, a bőrszíne pedig tejszínes kávéra emlékeztetett. Hatalmas barna szemét olykor sejtelmesen hosszú pillái mögé rejtette, telt ajkát pedig pillanatnyilag nem túl vonzó módon lebigyeztette. Vörös sejem blúzát sietve összehúzta magán, de így is elővillant alóla a fekete mellemelő szalag, amely a blúz alatt is kihangsúlyozta kebleivét. Nikolas kissé elpirult a csupasz idomok láttán. Zavara azonban pillanatok alatt megtört, amikor a nő rázudította a ragját.
Hogy merészeltél belépni az engedélyem nélkül?
Követelt választ a lány. Megtettem és kész, felelt a nagyherceg. Lehet, hogy otthon van némi hatalma, rádzsána, itt azonban én parancsolok. Ezt sose feledje. Ekkor meghajtotta egyik térdét, hogy az ülő nő szemébe nézhessen, majd így folytatta. Tehát mi ez a képtelenség, hogy azt hiszi, egyetlen sóhajára ugrom?
Nem nagyobb a képtelenség, mint a te képzelgésed, hogy én ugrok teljesíteni a parancsaidat, felelte a nő dühösen szikrázó tekintettel. Én vagyok a rádzsána. Természetesen jössz, ha hívlak paraszt.
Nikolas elvörösödött. Életében nem beszéltek vele még így, és nem tetszett neki a dolog. Kísértésbe esett, hogy megmagyarázza, az apja nagy herceg, a bátyja pedig egy napon király lesz, de úgy döntött, inkább leegyszerűsíti a dolgot. Hölgyem, ön a vendégünk, de az sem jelentene különösebb gondot, ha ehelyett a foglyunknak tekintenénk. Nem tudom, milyen sorsot szántak önöknek azok, akik kezéből megmentettük, de el tudom képzelni. Kihívóan végigmért a négy szolgálót, majd azt mondta. Öttüket olyan összegért adhatnánk el a rabszolgapiacon, amiből még az unokáink is kényelmesen megélhetnének. Bár önért a rossz modora miatt valószínűleg kicsivel alacsonyabb árat kapnánk, mutatott a rádzsánára vádlon. Javaslom, ne hozzon kísértésbe. Azzal felállt és megfordult. A nő utána szólt.
Még nem adtam engedélyt, hogy távozz.
Az ajtóhoz érve Nikolas visszanézett.
Majd ha megtanulta, hogy némi hálát mutasson azok iránt, akik kimentették a rablók karmai közül, beszélhetünk. Addig viszont idebent maradnak.
Kilépett a kocsiból, és becsukta maga mögött az ajtót, közben pedig odaszólt az őrnek. Ne hagyd őket kijönni egy darabig. A katona tisztelgett. Nikolas pedig visszament a matracához. Feltekerte, majd intett Markusnak és Amosnak, hogy kövessék. Kis távolságra a többiektől megállt. Csak mi hárman és Kalisz tudjuk, hogy mi itt a valódi tét. Ezt sosem szabad elfelejtenünk. Jelenlegi helyzetünknek azonban van néhány előnye is.
Hogy?
Csodálkozott Amos. Elvihetjük ezt a hangos és modortalan gyermeket a jövendő beléhez, és jó viszonyba kerülhetünk az illetővel. Ráadásul hihető történettel a tarsolyunkban érkezhetünk a városba. Egyszerű, zsoldos csapat vagyunk, amely véletlenül épp a megfelelő időben és megfelelő helyen tartózkodott. Markus odahívta Tukát. Amikor a kisember csatlakozott hozzájuk, megkérdezte. Mire számíthatunk, amikor elérünk a kígyó folyóvárosába?
Enkozi?
Úgy érti, tart-e őrséget a hadúra kapunál, vagy esetleg kell-e valamilyen hivatalnoknál jelentkeznünk, hogy beléphessünk a városba?
Magyarázta a nagyherceg. Tuka elmosődött.
Bizonyára szükségünk lesz egy bérelt kikiáltóra, aki mindenkinek elmeséli nagy tetteiket, mert így pénzesebb megbízásokat kaphatnak Enkozi. Ami pedig a hadurat illeti, számára nincs jelentősége a városban történteknek, amíg nem zavarják a személyes nyugalmát.
Voltam már ehhez hasonló helyeken,
mondta Guda.
Ha úgy tekintjük, mint egy katonai tábort, nagyot nem tévedhetünk. Van még egy kis problémánk, mielőtt a város miatt kellene aggódnunk,
jegyezte meg Amos. A Shingazi átkelő, bolintott Nikolas. Gondolod, hogy a csónakos banditák ott fognak várni ránk? Kérdezte Markus. Ezt kell feltételeznünk, különben a mi kis utazásunk csúfos véget érhet. Mi a helyzet? Fordult Amoshoz. Mindenkinek van felszerelése?
Van, de nem olyan, mint szeretném. 6 rövid íjjal rendelkezünk, és minden férfi kapott valami kardra emlékeztető eszközt. Pajzsunk nincs, de Sandik egyébként is csak állatbőrből készültet használnak. Páncélunk sincs. Ha zsoldosoknak is látszunk, igencsak szegényes a felszerelésünk.
De van egy előnyünk, mondta Nikolas.
Mégpedig, kérdezett rá Harry. Nem tudják, hogy jövünk. Egy órával azután, hogy Nikolas magára hagyta a rádzsánát, az egyik szolgáló ki akart menni valamiért. De az őr nem engedte. Hangos szóváltás kezdődött a katona és a két lány között, ezért a nagyherceg is kénytelen volt segíteni. Türelme fogytán Nikolas egyszerűen visszalökte a szolgálókat a kocsiba, majd rájuk csukta az ajtót és megparancsolta az őrnek, hogy reteszelje be. Távoztában észrevette, hogy Brisa igencsak jól szórakozik a jeleneten. A közeledő csatával elfoglalva bosszantotta a lány önelégültsége. Csak egy okot adj, és téged is bezáratlak velük együtt, fenyegetőzött. Brisa előhúzta a tőrét, és látványosan végighúzta a hüvelykujját a fegyverélén.
Ó, kérem, bátor kapitányom, kérem!
Nicholas bosszúsan hessentette félre a lányt. Ekkor kiáltozás hallatszott a jeshandi táborból, és hirtelen nagy nyüzsgés támadt oda át.
Tábort bontanak,
jött oda Amos. A nagyherceg bolintott. Jobb lesz, ha mi is indulunk. Tuka szerint, ha egész nap menetelünk, és csak napszálta után egy órával állunk meg, holnap alkonyatra, ahhoz az átkelőhöz érünk. Az admirális megvakargatta az arcát.
Megbeszélem a dolgot Gudával, de azt hiszem, jobb lesz, ha korábban megállunk, és csak holnap után hajnalban érkezünk meg.
Nicholas megfontolta a dolgot. Tanulmányai alapján a csaták alap igazságai közé tartozott a tény, hogy az emberek hajnaltájban vannak a legrosszabb formában. Olyankor még vagy alszanak, vagy kimerültek a hosszú, unalmas, eseménytelen őrszolgálattól, minden esetre napkelte előtt a legkevésbé éberek. Majd én beszélek Gudával. Néhány perccel a menetparancs kiadása után a jeshandik már az összes sátrat lebontották, és a közösség lassan útnak indult. A nagyherceget lenyűgözte a dolog. Mire az ő kis karavánjuk elkészült, a tündék már el is tűntek a szemük elől. A folyó mentén kicsivel, de nem sokkal hűvösebb volt, mint a fensíkon. És amennyivel kellemesebb volt az alacsonyabb hőmérséklet, annyival kellemetlenebb a rengeteg bögöly. Nicholas odasietett a rádzsán a kocsijához, és felült a bakra. A lovakat Guda hajtotta, aki tapasztalt kocsisnak bizonyult. Miközben a négy szekér tova gördült, a nagyherceg hallotta a rádzsán a panasz szavait odabentről. A lány tudomás sem vett arról, hogy alig néhány órája még 16 bandita fogságában volt, akik közül egy meghalt csak azért, mert testi örömökre áhítozott. Néhány perccel később Nicholas arra riadt, hogy egy könnyű kéz ér a vállához. Ilyettében majdnem leugrott a bakról, de végül sikerült összeszednie magát, és hátrafordult. A szekér elején egy fej kukucskált ki a félrehajtott ponyva mögül.
Az úrnőm panaszkodik a hőség miatt, mondta az egyik szolgáló.
Rendben, felelte Nicholas. A lány viselkedésében valami rettenetesen bosszantotta. Úgy érezte magát, mint kiskorában, amikor a nővére folyton piszkálta őt. De még Elena is értelmes emberi lényé változott, amikor Nicholas abba hagyta a vele kapcsolatos kisded játékait. Néhány pillanattal később a panasz megismétlődött. Amikor a nagyherceg megfordult, egy másik szolgálót látott a nyílásban.
Ha az úrnőtök veszi magának a fáradtságot és szépen megkér, hogy vetessem le a ponyvát, talán megfontolom a dolgot.
Heves vita hallatszott oda bentről, majd ismét felbukkant az első szolgáló.
Úrnőm, őszinte szívvel kéri, hogy tekerjék fel a kocsi falait, hadd kapjunk egy kis friss levegőt.
Nicholas úgy döntött, nem erőlteti tovább a dolgot, ezért lemászott a szekéről. Mivel olyan lassan haladtak, hogy azok is lépést tudjanak tartani, akik nem fértek fel a kocsikra, nem okozott nehézséget neki, hogy meglazítsa a rögzítőket, aztán felhúzza, majd kikösse a ponyvát. Amikor elkészült, egy különösen bájos szolgáló hajolt ki az oldalfal fölött.
Úrnőm, köszönetet mond a bátor kapitánynak.
Nicholas félig meddig bosszúsan pillantott hátra válla fölött, és látta, hogy a rádzsán a mereven bámul kifelé, és ügyet sem vett rá. Úgy tűnt, a szolgáló rádöbbent, hogy jobb, ha úrnője nevében is udvarias lesz. A nap további események nélkül zárult. Nicholas Guda segítségével összegezte helyzetüket és lehetőségeiket. Az idős harcos egyszer csak azt mondta.
Van valami zavarba ejtő azokkal a fiúkkal kapcsolatban.
Micsoda? Kérdezte Nicholas. Guda megigazgatta a gyeplőt, majd folytatta.
Nem azok voltak, akiknek látszani akartak. A temetés során jól megnéztem őket, és nem katonák voltak.
Banditák?
Dehogy,
rázta a fejét Guda aggodalmasan.
Ha ez a Tuka igazat mond, a rajtaütést igencsak hatékonyan kitervelték. Nem túl fantáziadúsan, de precízen. Tuka szerint a karaván őrzésével megbízott csapat jónak számított. Az a 15 viszont, akiket mi megtámadtunk, e csupa zöldfülűekből állt. Ügyes kardforgatók voltak, akik önmagukban talán megállnák a helyüket. De semmi rend és fegyelem nem létezett a táborukban. A felük, szóval a kezük puha volt, és öltözékük ellenére sem lehettek csóró utonálok. Inkább úgy festettek, mint jelmezekbe bújt úri fiúk.
Te mit gondolsz? Csóválta a fejét Nicholas.
Szerintem valaki kifejezetten azt akarta, hogy valaki, talán a jeshandik, megtalálja ezeket a szekereket.
Guda megvakarta az állát.
Azt hiszem, csak egy részét látjuk annak, amit kellene.
Tehát azt hiszed, hogy talán senki sem várja ezeket az embereket a Shingazi átkelőnél? Szögezte le Nicholas.
Vagy olyas valaki van ott, aki biztosítja, hogy ha mégis felbukkannának, akkor se menjenek tovább egy tapottat se.
A nagyherceg bólintott. Lemászott a bakról, és előre sietett az első kocsihoz, amelynek az elején Markus és Tuka ült.
Tuka?
Szólt oda Nicholas.
Igen, Enkozi?
Nézett rá a kisember.
Van olyan hely innentől Shingazi átkelőig, ahol könnyű lenne rajtaütés szervezni?
Tuka némi töprengés során felelt.
Igen, Enkozi. Van egy gyönyörű hely fél napnyira előttünk, ahol egy kis csapat is komoly gondokat okozhat egy egész hadseregnek.
Hát ez csodás, jegyezte meg a nagyherceg. Aztán odaszólt Markusnak. Álljatok meg! Intett a következő kocsinak, majd odarohant a harmadikhoz, amelyen Kalisz és Harry üldögélt.
Tuka szerint fél napnyira innen van egy hely, ahol könnyedén csapdát állíthatnak, és Guda valószínűleg tartja, hogy ez meg is fog történni, mondta a féltündének.
Kalisz bolintott, és egy szó nélkül leugrott a szekérről, majd könnyű ügetéssel előreindult. A negyedik kocsihoz érve Nicholas az ott ülő Amoszt és Brissát is tájékoztatta, hogy miért álltak meg.
Hát, e Guda érti a dolgát, annyi szent,
szállt le az admirális. Nakor és Anthony a szekér hátuljában ültek, ám még mindig kezelésre szoruló katonák között. Amikor leszálltak, Nakor azt mondta.
E Guda érti a dolgát, ha akarná, akár saját sereget is vezethetne.
Aztán körülnézett.
Anthony, ez a hely épp úgy megfelel, mint bármelyik másik.
Mire? Kérdezte Nicholas.
Hogy meglássuk, sikerül-e még meghatároznom a foglyok tartózkodási helyét, felelte a fiatal varázsló. A hajótörés óta meg sem próbáltam.
A nagyherceg bolintott, hogy érti, Anthony pedig behunyta a szemét. Egy hosszú perc után megszólalt.
Halvány a jel, de arra vannak, mutatott dél felé.
Nos, úgyis arra megyünk, jegyezte meg Nicholas.
Kalisz a földön hasalt.
Ott, mutatta.
Nicholas hunyorgott a lenyugvó napfényétől. A magas fűben feküdtek egy alacsony fallal körülvett nagy fogadótól nyugatra. Amit a nagyherceg látni akart, az egy csapat férfi volt az udvar túlsó sarkában.
Azt hiszem, 12-en vannak, mondta, miután összeszámolta őket.
A zsivajból ítélve odabent még sokkal többen lehetnek, jegyezte meg Guda.
Tulajdonképpen ünneplés hangjait hallották, kiáltozást, nevetés, zenét és szórakozó férfiak és nők évődését. Nicholas hátrával lekúszott a dombról. Olyan közel voltak, hogy bár hamarosan beállt az éjszaka, nem akarta megkockáztatni, hogy meglássák. A többiek követték, miközben visszasietett a karavánhoz, amely egy mérfölddel lejjebb táborozott. Guda azt javasolta, ne gyújtsanak tüzet, nehogy egy különösen éber őr észrevehesse a fényt a fogadóból. A Rajana mindenkivel közölte, hogy nem érdekli mások véleménye, és még bosszusabb lett, amikor Nicholas ügyet sem vetett kitöréseire. Útközben Guda egyszer csak megszólalt.
Engem leginkább az a nagyjából tucatnyi fickó zavar, akik az udvaron lebzselnek.
Miért? Tudakolt a nagyherceg.
Ezek profik. Ha valamit is értek a szakmámhoz. Ők vezették a rajtaütést, ők szervezték az időzítést, a többiek pedig... Nem tudom, kik lehetnek a többiek. De amíg ezek isznak és szajhákon civakodnak a fogadóban, addig a profik odakint tárgyalnak valamiről.
Árulás? Guda vállat vont. A mozdulat még a kevéske esti fényben is jól látszott.
Ezen tűnődöm. Azokat, akikre a karavánt bízták, nyilvánvalóan a sorsukra hagyták. De ha az a feladatuk, hogy megzavarják Tuka gazdájának szövetségét ezzel a hadúrral, miért nem ölték meg egyszerűen a lányt? Vagy miért nem vitték el a rabszolgapiacra? Vagy tartották fogva a váltságdíjért? Miért nem tették fel egy csónakra? És miért hagyták meg azt a rengeteg ékszerét? Ahhoz képest, hogy banditák, nem igen érdekelte őket a zsákmány.
A zsoldos megvakarta a fejét.
Annyi kérdés merült fel, és semmelyikre sem tudom a választ.
Nicholas nem szólt semmit a visszaút további részében. Amikor a közelbe értek, egy hang hasított az éjsötétjébe.
Jó estét, kapitány!
A nagyherceg intett az őrszemnek, aki egy tüskebokor mögött rejtőzött, és halványan elmosolyodott a megszólítás hallatán. Eltartott egy darabig, mire mindenki hozzászokott, hogy kapitánynak szólítsa őt, de végül mindannyian megtanulták, még Amos is, akinek láthatólag tetszett a helyzet iróniája. Amikor a négyszög alakzatba rendezett szekerek közé értek, látták, hogy Marcus és a többiek éppen hideg vacsorájukat fogyasztják. Nicholas letérdelt unokabátja mellé, mondván, a többségük most tiszta le magát a sárga földig. Mikor csapunk le rájuk? Kérdezte Marcus. Napkelte előtt. Ekkor a mellettük üldögélő Brisa megjegyezte. Azt mondtad, a többségük? Nagyjából egy tucatnyian közülük tudják, mit csinálnak, és ők még gondot okozhatnak. Mekkora gondot? Érdeklődött Marcus.
Kipróbált veteránoknak látszanak, felelte Guda.
Majd végigmért a közelben ülő matrózokat és katonákat.
Nekünk több tapasztalt emberünk van, viszont hiányos a fegyverzetünk, és ráadásul még jó néhányan nem nyerték vissza teljes erejüket.
De a mi oldalunkon van a meglepetés, mondta nagyherceg.
Hát remélem igazad lesz,
válaszolta az idős zsoldos. Nicholas előhúzta a tőrét. A fogadó közvetlenül az átkelő mellett fekszik, az egyik oldalról a folyópart védi. Enkozi? Szólt közbetuka. Van egy csapóajtó a raktárszoba padlóján. Shingazi azért csináltatta, hogy könnyebben bevihessék az italt és az élelmiszert a folyóról.
Voltál már ott?
Nem is egyszer, felelt a kisember.
A hely építése alapján azt mondanám, a tulajdonos nem igen számít bajra,
jelentette ki Guda. Nem száb, helyeselt Tuka. A jeshandik évekkel ezelőtt átengedték ezt a területet még a mostani tulajdonos apjának, azon kívül rendszeresen érkeznek ide kereskedők és utazók. Shingazinak számos barátja van, és nincs ellensége, mivel tisztességes kereskedő és fogados. Nem lenne könnyű annak a csapatnak, aki meg akarná támadni a Shingazi átkelőt. Egy csomó ellenséget szereznének maguknak.
Tehát, ha így csapunk le a banditákra, bajba sodorjuk magunkat? Kérdezte Nicholas.
Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, Enkozi, de így igaz.
Ha viszont nem mutatkozunk, keresni fognak bennünket. Lehet, hogy a karaván mellett hagyott őrök hanyagok és lusták voltak, de legfeljebb fél nap múlva akkor is oda kell érniük, különben holnap délután kiküldenek értük valakit.
És már oda is a meglepetés, tette hozzá Kalis.
Marcus és Kalis, fogjatok ötöt embert és vigyétek magatokkal az összes íjat.
Adta ki a parancsot Nicholas.
Azt akarom, hogy Kalis csapata menjen körbe, és a folyó mentén jöjjön fölfelé vissza hozzánk. Marcus, ti pedig folyás irányban gyertek. A karaván egy darabig az úton marad, de még mielőtt meglátnánk a fogadót, az utolsó szirteknél letérünk róla. Körbe megyünk, és felmászunk arra a dombra a főkapuval szemben. Egy percig gondolkodott, majd folytatta. Ha elég részegek, talán észrevétlenül besurranhatunk, és lefegyverezhetjük őket.
Feltéve, hogy az odakint táborozók mind alszanak, tette hozzá Guda.
Nem, az is elég, ha csak három vagy négy őrt hagytak.
Ez az alacsony fal nem jelent védelmet, Nicholas, viszont fedezéknek jó, magyarázta a zsoldos.
Ismerek egy trükköt,
szólt közben akkor. Minden szem arra fordult, ahol az aprócska Iselani üldögélt. Akkor Anthony csuklójára tette a kezét.
Nem majd ő segít?
Én.
Akkor megfogta a zsákját, belenyúlt, majd azt mondta.
Jé, a kereskedő rendbe hozatta a raktárát.
Előhúzta a zsákmányát, és magasra tartotta, hogy mindenki lássa.
Kér valaki almát?
Hát persze, nevetett Nicholas. Beleharapott az almába, majd megkérdezte. Mi az a trükk?
Leúszom a folyón, felkapaszkodom a csapóajtón, amit Tuka említett, és meggyújtok egy csomó nedves füvet. Nagyon fog füstölni, és amikor már tényleg ég, elkezdek kiabálni, hogy tűz van.
Hát én azt hittem, hogy mágiáról beszéltél, kacagott tovább a nagyherceg. Nakor grimaszolt egyet. Nicholas azt várta, mindjárt rávágja, hogy a mágia nem létezik, ehelyett azonban csak annyit mondott.
Mit gondoltál? Hogy jutok be anélkül, hogy észrevennének, különösen, ha esetleg zárva tartják a csapóajtót, és hogyan gyújtom meg a tüzet?
Guda, nézett a zsoldosra Nicholas. Ha lefoglaljuk az őröket, csak egy ajtó és néhány nagy ablak marad. Elvileg lehetséges.
Akkor próbáljuk meg. Most Brisa szólalt meg. Lehet, hogy nem vagyok túl okos, de miért kell megtámadnunk ezt a helyet? Kérdezte olyan hangsúllyal, amiből kiviláglott, hogy nem tetszik neki az ötlet. Miért nem kerüljük meg egyszerűen?
Mert ott tartják a hajókat, felelte Harry.
Hajókat?
Amikkel eljuthatunk a Kígyó folyó városába, magyarázta Nicholas, majd Tukára pillantott. Mennyi ideig tartana az út szekérrel?
Az szinte lehetetlen, mondta a kisember. A délre vezető ösvények csak vadászok és lovasok számára járhatóak. De még ha lenne is út, akkor is több hónapba telne egy ilyen utazás. A gazdám arra számít, hogy én meg a többi kocsis visszatérünk Kill Barba az üres szekerekkel, miután hajóra raktuk a Rádzsánát. A folyón csak néhány hetet vesz igénybe az út.
Tehát, összegezte Nicholas, ott vannak a hajók, nekünk pedig szükségünk van rájuk. Ugyanakkor nem szeretnénk, ha a földrész minden zsoldosa minket kergetne, ezért nem szabad kárt tennünk a fogadóban. A legjobb tervnek még az hangzik, hogyha az éjszaka közepén egy macskajajos csapat szépen kibotladozna az égőházból. Még egy óráig tárgyalták a tervet, aztán megették a hideg élelmet. A nagyherceg mindenkinek azt javasolta, hogy pihenjenek, amennyit csak tudnak, amikor egy őrszem trappolt be lélekszakadva a táborba. – Kapitány! – kiáltotta. – Mi történt? – kérdezte Nicholas, látva a riadalmat a férfi arcán. – Ég a fogadó a Shingazi átkelőnél. Nicholas dél felé pillantva maga is láthatta a vörösses sárga ragyogást a horizont felett. Akkor értek a fogadó feletti domb hátra, amikor a tűz tetőfokára hágott. Nicholas a 20 legegészségesebb katona és matróz kíséretében rohanvást tette meg a másfél mérföldet idáig, miközben a többiek hátra maradtak őrizni a szekereket. Innen tisztán látszott, hogy az egész épületet elborították a lángok, és a tűz fényében jól kivehetőek voltak az udvaron heverő holttestek. Buda megszámolta őket.
Úgy tűnik, valakinek ugyanaz az ötlete támadt, mint nekünk, csak ő valódi tüzet használt a füst helyett. Legalább 30 hulla fekszik azon az udvaron. Azok a szerencsétlen balekok az ajtón, meg az ablakokon átmenekültek, amikor pedig kiértek, lekasszabolták őket.
Egy pillanatra elgondolkodott.
Ugyanaz a taktika, mint amit Grady-ben használtak.
Nicholas megborzongott a felismeréstől. Igazad van. Lesétáltak a domboldalon, és közelebbről is megszemlélték a mészárszéket. Átlépve az alacsony falon, kerülgetniük kellett a holtesteket és a romokat. Tuka letérdelt, hogy megvizsgálja az egyik halottat.
Enkozi? Ezek valamelyik klán tagjai, mondta egy perc után.
Azzal a férfira mutatott, aki bőrszíjon ezüst oroszlán fejet viselt a nyakában. Gyorsan körbejárta a halottakat, hogy megnézze őket.
Ez az ember a medveklánból való, ez a másik meg a farkasklánból. Ez itt egy szövetség, minden ellensége a hadúr ellen fordult.
Guda átsélt át az udvar legtávolabbi sarkába, olyan közel az épülethez, amennyire csak a lángoktól lehetett.
Nicholas, nézd csak!
A nagyherceg Kalisz, Émosz és két katona oda sietett Gudához. A zsoldos egy halom holttestre mutatott. Némelyik már füstölgött a forróságtól.
Ezek azok a zsoldosok, akikről beszéltem. A fenébe is,
káromkodott Émosz.
Amikor árulást emlegettél, tudtad, hogy miről beszélsz?
Körülnézett.
Ha valaki sokat bajlódott, hogy mindenki, aki érdekelt a rajtaütésben, rendkívül bosszus legyen.
Nicholas letérdelt és megpróbált keresztül látni a füstön. Émosz követte a tekintetét.
Az istenek óvjanak minket.
Mi az? Tudakolta Markus.
Az a sisak ott, azon a férfin, aki két másik halott alatt fekszik.
A vörös? Szemlélte meg Markus.
Igen, az. Mi van vele?
Már láttam ilyet, bár az fekete volt.
Apám is beszélt róla, mondta Nicholas. Teljes, az arcot is eltakaró fémsisak, a teteje sárkányt formáz, amely kiterjesztett szárnyaival védi az oldalsó és a hátsó részt.
Elmondta, hogy kik viselték? Kérdezte Émosz.
Igen, felelt a nagyherceg. Elmondta. Mormandamus fekete gyilkosai hordtak ilyet. Ez a vörös gyilkosok sisakja, jegyezte meg Tuka.
Mit tudsz róluk? Érdeklődött Nicholas. A kisember bonyolult kézmozdulatokat tett, rontás elleni jelet mutatott.
Nagyon gonosz emberek. Harcosok testvérisége, akik a Kígyó folyó városának hadurát szolgálják.
Nicholas Kalisra, Émosra és Markusra pillantott, bár úgy tűnt, mintha mindenki ezt szólna, valójában csak hozzájuk beszélt.
Ezek szerint jó irányba tartunk.